Jézus Krisztus ezt mondja, a sötétség szűnni kezd, és az igaz világosság már fénylik. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi Urunktól, Jézus Krisztustól. Amen. Foglaljuk el helyünket, kedves testvérek, és a 164. számú dicséret verseivel dicsőítsük Urunkat. A 164. számú dicséret első verse így kezdődik. Kegyes Jézus, itt vagyunk, te szent igét hallására. Imádkozzunk. Mennyei édesatyánk, nem tudjuk felsorolni mindazt a csodálatos munkát, amelyet te viszel véghez a mi életünkben. Nem pusztán, Urunk, földi életünkben őrzöl meg bennünket nap mint nap, és gondoskodsz testi táplálékról számunkra, hanem, Urunk, gondoskodsz arról is, hogy lelkiekben gazdagodjunk és ne éhezzünk. Köszönjük neked megőrző kegyelmedet is, amelyel nap mint nap visszaterelsz bennünket a te utadra, de köszönjük, Urunk, azt a munkádat is, amit eltévejedésünket, bűneinket jóra fordítod, és a te céljaidnak megfelelően felhasználod a mi javunkra és a te dicsőségedre. Köszönjük neked, Urunk, a hirdetett ígét, amikor te munkálkodsz mi bennünk, amikor te adod, Urunk, hogy a te ígét hangozzék el, és megadod nekünk, Urunk, szívünk alázatát, hogy úgy fogadjuk azt, mint a te szádból jövő szavakat. És még, Urunk, sorolhatnánk, mennyi mindent vittél véghez miértünk, de leginkább köszönjük neked, Urunk, azt a váltságot, amelyet elkészítettél, és amelyet Jézus Krisztusban megszereztél nekünk. Kérünk, Urunkat, hogy minden nap hadd lehessen ezért a mi szívünkben hála, és hadd hangozzék el a mi szánkról, Urunk, a te neved dicsőítése. Köszönjük, Urunk, hogy ezen a mai estén is összegyűjtöttél bennünket, hogy együtt lehetünk a te házadban, hogy rád figyeljünk. Kérjük szent lelkedet, munkálkodjék bennünk, add, hogy az az ige mag, amit ma a szívünkbe akarsz vetni, életté legyen bennünk, gyümölcsöt teremve téged dicsőítsen. Ezért kérjük, Urunk, a szent lélek ajándékát, aki az engedelmesség lelke is, hogy munkálkodjon bennünk. Mindezt a te szent fiadért, Jézus Krisztusért kérünk, hallgass meg minket. Amen. Kedves testvérek, Isten igéjét Malakiás könyvének a 4. fejezetéből olvasom. Hangsúlyoznom kell, hogy a Károli fordítás szerinti 4. fejezet, mert az új fordítás szerint csak 3 fejezete van Malakiás könyvének. A Károli fordítás szerint 4. fejezet, mind a 6 versét felolvasom. Mert ímé eljön a nap, lángoló, mint a sütőke mence, és olyanná lesz minden kevély és minden gonosztevő, mint a pozdória, és megégeti őket az eljövendő nap, azt mondja a seregeknek Ura, amely nem hagy rajtuk gyökeret, sem ágat. És feltámad nektek, akik félitek az én nevemet, az igazságnak napja, és gyógyulás lesz az ő szárnyai alatt, és kimentek, és ugrándoztok, mint a hízlaltulkok. És széttapodjátok a gonoszokat, és porrá lesznek lábaitok nyomás alatt azon a napon, amelyet én szerzek, azt mondja a seregeknek Ura. Emlékezzetek meg Mózesnek, az én szolgámnak törvényéről, amelyet rendeltem ő által a Hóreben, az egész Izraelnek rendelésekül és ítéletekül. Ímé én elküldöm nektek Illést, a prófétát, mielőtt eljön az Úrnak nagy és félelmetes napja, és az atyák szívét a fiakhoz fordítja, a fiak szívét pedig az atyákhoz, hogy el ne jöjjek, és meg ne verjem a földet átokkal. És ismét olvasom a 2. vers első felét. És feltámad nektek, akik félitek az én nevemet, az igazságnak napja. Kedves testvérek, Malakiás könyvének utolsó versei egyben az Ószövetség utolsó versei is. És még fontosabbá teszi ezeket az igeverseket az a tény, hogy Malakiás prófét után több évszázadig nem volt isteni kijelentés Izraelben, azaz Isten nem küldött el egyetlen prófétát sem, akin keresztül szólt volna népéhez. Tehát ezek a versek, mondhatni Isten utolsó szavait jelentették Izrael népének több száz éven keresztül. Mint ilyen jelentőséggel bíró ige versek egyaránt tartalmaznak a hívők számára bátorító gondolatokat, ugyanakkor a képmutatók és meg nem tért emberek számára figyelmeztetést is. A 3. fejezet első verseinek tárgyalásakor, amikor arról hirdettem az igét, már volt arról szó, hogy milyen támaszt ad nekünk hívők számára az, hogy eljön Jézus Krisztus, a mi Urunk. Most itt a könyv végén is, mielőtt az Úr a prófétákon keresztül elhallgat és lezárja az írott igét, Krisztus eljövetelét ragyogtatja fel számunkra, és azt fejti ki bővebben, hogy mit is jelent igazából, hogy eljön a mi Urunk. Ezt az ige szakaszt két okból is érdemes megszívlelnünk. Egyrészt azért, mert jelenkorunk hasonlít ahhoz a korhoz, amely Malakiás könyvének lezárásával kezdődött. Ugyanis a mi időnkben sincsenek próféták, Isten most már nem szól úgy emberen keresztül, mint régen az Ószövetségben a prófétákon keresztül szólt, hanem a Biblia lezárult, ahogy akkoriban az Ószövetség is, és Isten jelen napjainkban is az igén keresztül szólít meg elsősorban minket. Ugyanez volt a helyzet Malakiás koltársaival is, amikor ő lezárta a könyvét, amikor Isten úgy döntött, hogy lezárul Malakiás könyve, többet nem jelent ki a prófétának, akkor elkezdődött ez a korszak, hogy az embereknek az írott ige maradt meg. Ennek az írott igének a summája régen az volt, amivel itt be is fejezi Malakiás. Mégpedig az, hogy eljön a megígért messiás, és ítéletet tart. És ma is valljuk, hogy a lezárt szentírás az új szövetséggel egyetemben fő mondani valóként ugyanezt hozza elénk. Hogy eljött a mi megváltó Krisztusunk, meghalt értünk, ítéletet tartva a Golgotai kereszten, de mi még hozzátehetjük azt is, hogy és ismét el fog jönni. És el fog jönni az ítélet napja. De mivel erről már a fejezet elején szó volt erről, ezért bővebben nem kívánok szólni, hanem ma ennek az ige szakasznak főként azt az üzenetét szeretnénk hangsúlyozni, hogy mit is jelent ez a nap. Mit jelent az ítélet napja? Ugyanis második gondolatként, ami miatt nagyon fontos, hogy figyeljünk erre az ige szakaszra, azon kell elgondolkoznunk, hogy az itt megjövendőlt dolgok mind teljesedtek be Jézus Krisztus első eljövetelekor, és hogy ezek ránk nézve mit is jelentenek. Sokak számára azonban kétséges, hogy Malakiásnak ezen versei valóban Jézus Krisztus első eljövetelére vonatkoznak. Nagyon sokan azt gondolják, hogy mivel ítéletről van benne szó, ezért ez nem vonatkozhat Jézus Krisztus eljövetelére, első eljövetelére. Mert azt mondja a próféta, hogy amikor eljön az Úr napja, akkor a kevélyeket és a gonoszokat meg fogja ítélni. És ugyanakkor az is ott van, hogy a hívők majd örvendeznek, és majd a gonoszokat fogják tapodni. Tehát pont emiatt nagyon sokak számára kérdéses, hogy ezek az igeversek valóban az első eljövetellel kapcsolatosak? Pont emiatt fontos azt is figyelembe vennünk, hogy sokak számára amiatt is kétséges, hogy az első eljövetelre vonatkozik, mert a hangneme ennek az Ószövetség ige szakasznak más, mint az Új Szövetségé. Egy olyan súlyos ítéletet hirdet itt a próféta, amelyet nehezen egyeztetünk össze az evangéliumok örömteli és az örömöt, az evangéliumot hirdető hangnemével. Tehát röviden összefoglalva, sokan bizonytalanok abban, hogy az Úr napja, amiről itt szó van Malakiás könyvéről, tehát nem általában az Ószövetségben, hanem ebben az igében, valóban Jézus Krisztus első eljövetelére vonatkoznak-e. Ennek megértésében azonban segít bennünket az Úr, mégpedig az igén keresztül. Először is egyértelművé teszi azt, hogy az Úr napjának eljövete előtt megjelenik Illés, aki szolgálatával lelki megújulást hoz az egyházba. Mert amikor itt a próféta azt mondja, hogy elküldöm Illést, és az atyák szívét a fiakhoz, és a fiak szívét az atyákhoz téríti, akkor arról beszél, hogy Illés korában az egyház szinte halott volt. És Isten azt a feladatot adta neki, hogy mint egy ébrezgesse az ő népét, és Istenhez terelje az ő szívüket. Amikor itt Malakiás azt mondja, hogy ismét eljön Illés, egy olyan prófétáról beszél, akinek az idejében az egyház szintúgy nagyon keserves állapotban van, és akinek a fő feladata az, hogy Istenhez térítse, hogy megtérése szólítsa fel kortársait. És mint azt Jézus Krisztus kijelentése alapján egyértelműen tudjuk, ez a próféta keresztelő János maga volt. Az ő feladata is ez volt. Bűnbánatra és megtérésre hívta az embereket, és ezzel Istenhez terelgette őket, utat készítve Jézus Krisztus számára. Ha tehát az a nap, amiről Malakiás beszél, Keresztelő János eljöveteléhez közel áll, akkor azt kell vallanunk, hogy ez a nap már eljött. Itt nem a végítéletről van szó, amiről Malakiás itt beszél. De ha eljött már ez a nap, akkor hol van az az ítélet, amiről mégis beszél Malakiás? Vagy egyáltalán melyik napot kell értenünk az alatt a nap alatt? Mit kell értenünk az alatt, hogy eljön az Úr napja? Hogy jól megértsük ezeket a verseket, két dolgon kell elgondolkoznunk. Először is, hogy Isten valóban beszél az Ószövetségben is Jézus Krisztus második eljöveteléről, amely alkalommal a végítéletet meg fogja tartani. Sok ószövetségi ige beszél erről és jövendől erről az eseményről. Azonban, és másodszor ezt kell végig gondolnunk, hogy az Ószövetség, illetve a teljes Szentírás a napszót nem mindig idői értelemben használja. Azaz nem egy 24 órás időszakot ért alatta. Ha 24 órás időszakot jelentene az itt leírt nap, akkor fel kell tennünk a kérdést, hogy melyik nap is volt az. Ha Jézus életének napjaira gondolunk, ki kell választanunk egy napot. Melyik volt az Úr napja? Ha ragaszkodunk a 24 órás jelentéshez. Ha netán Jézus Krisztus halálának napjára gondolunk, még akkor sem adtunk választ. Ugyanis nagyon sok kérdést vet fel, hogyha azt mondjuk, hogy az Úr napja, ami megváltó úrunk halálának napja. Mert ezeket a kérdéseket meg kell válaszolnunk, hogy például Isten valóban megítélte a gonosztevőket azon a napon? Nem azt mondja a Szentírás, hogy Isten, Jézus Krisztus nem ítéletet tartott azon a napon, hanem ő maga szenvedte el az ítéletet, és nem a gonosztevőkért, hanem a hívőkért, az övéiért. Tehát hol marad a gonosztevők ítélete, ha a napot valóban 24 órának gondoljuk? És hol volt nagypénteken a hívőknek az öröme, amiről itt Malakiás beszél? Nagypénteken nem örültek a hívők, amikor mesterük halálát látták. Mégis Malakiás arról beszél, idézem, feltámad nektek, akik félitek az én nevemet, az igazság napja, és gyógyulás lesz az ő szárnyai alatt, és kimentek, és ugrándoztok, mint a hizlaltulkok. Egy örömről beszél. Egy örvendező állatokat hoz itt elénk. És hol volt a hívőknek az a győzelme a nem hívők felett, amiről a próféta így beszél, hogy és széttapodjátok a gonoszokat, és porrá lesznek lábaitok nyomása alatt azon a napon, amelyet én szerzek, azt mondja a seregeknek ura. Hol van tehát a gonoszok ítélete? Hol van a hívők öröme? És hol van a hívők győzelme nagypénteken? Mindezek nem jelennek meg nagypénteken, és sok problémába ütközünk, ha Malakiás ezen sorait egy adott napra akarjuk vonatkoztatni. Azonban, ha a nap alatt nem 24 órát értünk, hanem egy szimbólumnak tekintjük, akkor az ige szakasz értelme már is világosabb és érthetőbb lesz. De kit vagy mit jelöl az Úr napja? Segít ebben nekünk Ézsaiás prófétának a könyve, a 60. fejezetben ezeket olvassuk. Kelj fel, világosodjál, mert eljött világosságot, és az Úr dicsősége rajtad feltámadt. Ezt az ige szakaszt, hogy eljött a világosságot, és az Úr dicsősége támad fel a hívőkön, nem lehet másra csak Jézus Krisztusra vonatkoztatni. Ezt is mondja, mert ímé sötétség borítja a földet, és éjszaka a népeket. De rajtad feltámad az Úr, és dicsősége rajtad megláttatik. Itt is az Úr megjelenésével jelenik meg a világosság. És legegyértelműbben ezekben a sorokban fejezi ki Ézsaiás azt, hogy kinek tartja ő a világosságot. Nem a nap lesz neked többi nappali világosságod, és fényességül nem a hold világít neked, hanem az Úr lesz neked örök világosságod. Mindezek tükrében tehát látjuk, hogy Ézsaiás mind beszél az Úrról, mint az övéi világosságáról, mint a hívők napjáról, ami világosságot ad. És ez a beszédmód nem idegen Jézus Krisztustól sem. Jézus Krisztus ugyanis így szól magáról: én vagyok a világ világossága, valamint aki engem követ, nem járhat sötétségben. János evangéliuma pedig úgy kezdődik, hogy azt mondja az apostol Jézus Krisztusról: az igazi világosság eljött a világból, amely megvilágosít minden embert. A világban volt, és a világ általa lett, de a világ nem ismerte meg őt. És ebből is egyértelműen kiderül, hogy ki a mi világosságunk. Jézus Krisztus maga. Tehát a Szentírástól nem idegen az a kép, hogy Jézus Krisztusról úgy szóljon, mint aki hasonló a naphoz, és az sem, hogy a messiás feladata az, hogy az emberek életébe elhozza a világosságot, hogy megvilágosítson minket. Mert a messiás egyik küldetése ez, hogy a hívők szívébe világosságot teremtsen. A Malakiás által leírtakat is csak így érthetjük meg, ha nap alatt Jézus Krisztust értjük. Most, hogy ezt a fontos kérdést tisztáztuk, hogy Malakiásnál a nap Jézus Krisztust jelöli, nézzük meg, hogy mit is jelentenek az általa leírtak itt. Mit jelentett az, hogy eljött az Úr napja, eljött az Úr Krisztusa. Először is azt olvassuk, hogy amikor eljön a nap, lángoló, mint a sütőkemence, és olyanná lesz minden kevély és minden gonosztevő, mint a pozdorja, és megégeti őket az eljövendő nap, azt mondja a seregeknek Ura, amely nem hagy rajtuk gyökeret sem ágat. Mit jelentenek ezek? Jézus Krisztus hogyan teljesítette be ezt a jövendőlést? Hogyan tartott ítéletet a kevélyek és gonoszok felett? Először is azt kell megértenünk, hogy itt egy hasonlatot hoz Malakiás elénk. Azt mondja, hogy az Istenben nem hívő ember, az élő hittel nem rendelkező, Jézus Krisztus személyesen még nem ismerő ember egy száraz növényhez hasonló. Egy száraz növényhez. Megvan ez a növény önmagába, még él, bár szárazak a részei, de még egy parányi élet van benne, és úgy tesz, mint aki hisz Istenbe, de valójában az jellemző, amit a napokban olvashattunk a Jelenések könyvében, a harmadik fejezetben, a szárdiszi gyülekezetről, hogy az a neved, hogy élsz, valójában pedig halott vagy. Tehát azt mondja ez az ige szakasz, hogy a képmutató vallásos ember számára, aki olyan, mint egy száraz növény, Jézus Krisztusnak, az igazi világosságnak megjelenése nem lesz a javára, sőt, ítélet lesz számára. Az ilyen ember számára nem használ semmit Jézus Krisztus eljövetele, mert eddig sem ő benne bízott, hanem saját magában, és megelégedett a látszat vallásossággal az életében, és nem kívánta az igazi hitet, a szív megújulását. És mi történik akkor, ha a száraz pozdorja találkozik az erős napsugaraival, testvérek? Mi lesz a pozdorjával, ha olyan erősen süt a nap, hogy olyan meleg lesz, mint a sütőkemencében? A száraz növény meggyullad, és égni kezd, és elpusztul. Malakiás azt mondja ezzel, hogy ugyanez lesz a vallásos emberrel is, aki szembesül Jézus Krisztussal és az ő kegyelmével. Mert a kegyelem Az ilyen ember számára nem kell. Jézus Krisztus Golgotai keresztje pedig számára bolondság. Ezért aztán, amikor Isten felkínálja neki a kegyelmet, ő merészen visszautasítja azt. Márpedig Isten szemében kevés olyan szörnyű bűn van, mint az ő kegyelmének a visszautasítása. Ezért aki visszautasítja Urunk kegyelmét, annak számára a felkínált kegyelem olyan lesz, mint a pozdorja számára a napheves fénye. Lángra lobbantja és vesztét okozza. És lássuk be, testvéreim, hogyan teljesedett be ez az izraeli népre Jézus Krisztus eljövetelekor. Krisztus után 70-ben Isten ítéletet tartott a nép felett. Jeruzsálem városát a rómaiak elpusztították. Isten büntette meg a zsidókat, mert elutasították a messiást. Elutasították az általa megszerzett és felkínált kegyelmet. Izrael népének és államának bűnhődnie kellett Krisztus elutasításáért a jövendőlés szerint. Ezért sírt Jézus Jeruzsálem felett, amikor virágvasárnap bevonult a városba. Ezért jövendölte meg a tanítványoknak, akik dicsérték a nagy templomot, hogy sem a templom, sem a város nem marad meg, hanem el fog pusztulni. Máté evangéliumának 24. és azt követő fejezetei részletesen kifejtik ezt a jövendőlését Jézus Krisztusnak. Nem bűneik és nem életük hozta a fejükre az ítéletüket, mert bűneik és élet, a mi életünk sem különbözik az övékétől, hanem a felkínált kegyelem elutasítása kárhoztatja az ilyen embert. A felkínált kegyelem elutasítása. És bár ott és akkor nem bűnhődött minden gonosztevő a világon, hanem Isten csak a saját népe felett tartott ítéletet, és ezek a Krisztus kortársaira vonatkoztak, mégis ez az ítélete Istennek előképe volt a végítéletnek, amelyet Isten fog tartani majd az utolsó napon. Ott is Jézus Krisztus meg fog jelenni, és a felkínált kegyelmével fogja megítélni az embereket. A próféta így folytatja: és feltámad néktek, akik félitek az én nevemet, az igazságnak napja, és gyógyulás lesz az ő szárnyai alatt, és kimentek, és ugrándoztok, mint a hizlaltulkok. Ez a vers arról beszél, hogy milyen hatása volt Krisztus eljövetele az igazi egyházra, a hívők közösségére, mert az Isten félők alatt őket kell értenünk. Krisztus itt az igazság napjának nevezi ezt a napot, és azt mondja, hogy gyógyulást fog hozni az övéi számára. Ezzel azt mondja, hogy ahogyan a növény számára a napfény, amikor megjelenik boros és esős napok után, szinte gyógyulást hoz a növény számára, megerősítés kivirágoztatja azt, hogy Jézus Krisztus eljövetele, amikor megjelent a földön, a hívők számára gyógyulást hozott, és az akkori népegyházat élő egyházzá tette, megújította. Két munkáját említi meg itt az ige Jézus Krisztusnak. Először azt mondja, hogy olyan lesz a hívők számára, mint a felkelő nap. Ez azt jelenti, hogy addig a hívők, bár némi világossággal rendelkeztek, mert kezükben volt az Ószövetség, kezükben volt Isten törvénye, és abban az evangélium, de az annyira homályos volt, és mondhatni sötét volt számukra, olyan kis lánggal világolt, hogy szinte sötétséghez lehetne inkább hasonlítani, és ahhoz képest Krisztus megjelenése és az ő tettei a napfelkeltéhez voltak hasonlók. A törvény és az Ószövetség az evangéliumot csak kis részben és nehezen érthető módon ragyogtatta fel. Amikor megjelent Krisztus felragyogott az örömhír, és szinte mondhatni, minden dolog felől Jézus Krisztus maga világos tanítást adott. Egyértelművé tette az Úr akaratát, amelyet addig nagyon könnyen félremagyarázhattak az ószövetségi törvények alapján. Tehát Krisztus napként ragyog fel a hívők számára, ami azt jelenti, nem azt jelenti, hogy a sötétben vezette őket, hanem hogy világosságot hozott az életükbe. Nagyon fontos különbség van a kettő között. Ha Krisztus engem a sötétben vezet, attól én magam még nem világosítottam meg. Attól még az én szívemben sötétség van. Én nem látom, hogy hova megyek, és Isten merre vezet engem. De amikor eljön Krisztus, és az emberi szívekben világosságot ragyogtat fel, akkor maga az emberi értelem újul meg, ahogyan fel is szólít bennünket az apostol, hogy újuljatok meg elmétek megújulása szerint, és az emberi szív születik újjá. Ha csak vezetne minket a sötétben, akkor azt mondhatnánk, hogy vakok vagyunk. De ez az ige szakaszt azt ígéri, hogy a hívők számára felragyog a nap, felkel a nap. Megjelenik az igazi világosság. Jézus Krisztus szent lelke által világosságot gyújtott a mi szívünkbe. Ez az első fő munkája az ő megjelenésekor a hívők életében. Másodszor pedig azt mondja a próféta, hogy gyógyulást szerzett nekik. Azaz azt mondta, hogy ahogyan egy növény mondhatni megbetegszik, ha sötétben van és nem kap napfényt, és megelevenedik, újból életre kell, amikor kinyitjuk az ablakot és újból napfényt kap, úgy mi hívő emberek is, amikor a világi bajok és gondok körbevesznek bennünket, és csüggedésbe, sötét gondolatokba taszítanak bennünket, de amikor felragyog nekünk a Krisztus, akkor felvirágzunk, és mi is megerősödünk, ahogy a növény. Krisztus által jelenik meg az életünkben az az öröm, amely életünk sötét felhőit szelte foszlatja, amely képes még a sötét idők ellenére is világítani és ragyogni. Erről beszél az a kép is, amit itt Malakiás a juhokról mond, hogy kijönnek és ugrándoznak. Mert ami Krisztus nem ragyog fel, és nem jelent meg, addig bűneink és gondjaink korlátai között fogságban éltünk, mint a karámba zárt juh. De amikor megjelenik ő, akkor megszabadít minket, és nagyon jól tudjuk, hogy akit Krisztus megszabadít, az valósággal szabad lesz. És akkor megjelenik ő az igazi öröm az életünkben. Mert ő az egyetlen igazi öröm és boldogság, Jézus Krisztus maga. A harmadik versben azonban valami különössel folytatja a próféta. Azt olvassuk a hívőkről, hogy széttapodjátok a gonoszokat, és porrá lesznek lábaitok nyomása alatt azon a napon, amelyet én szerzek, azt mondja a seregeknek, Ura. Ez olyan szokatlan magatartás egy hívő ember számára, másokon tapod, nem? Jézus Krisztus nem inkább szelídségre, alázatra tanít bennünket, és arra, hogy szeressétek ellenségeiteket, és imádkozzatok ő értük. De akkor mégis mit jelent ez, hogy a hívők a gonoszokon tapodnak? Mit ért ez alatt Isten, vagy hogyan történik meg mindez? Krisztus eljövetelével a hívők reménysége beigazolódik. Addig lehet, hogy a hívőkön tapodtak. Mert azt mondták, hogy ó igen, lehet, hogy te ebben bízol, majd eljön a Messiás, igen, te csak bízzál benne, és szépen vissza lehet élni a hívő ember alázatával, szelídségével, türelmével, meg lehet alázni őt, lehet gúnyolódni rajta, és sok más egyebet lehet vele tenni. De amikor megjelent Krisztus, vajon nem azok győzedelmeskedtek-e, akik ő benne bíztak?
amikor először megjelent Krisztus, valóban a gyűlölt vámszedők, a megvetett házasságtörők, a paráznák és a kiközösített betegek reménysége vajon nem győzedelmé vált-e? Amikor Zákeus felmászott a fára, vajon nem az ő hite győzedelmeskedett-e? Mert Jézus Krisztus a tömeg mellett elmenve őt szólította meg, és őt ajándékozta meg az üdvösséggel. Vajon nem ezt látjuk-e Jézus Krisztus eljövetelekor, hogy az ő benne bízók és hívők győznek, amikor ő megjelenik. És ezáltal a győzelem által buknak el azok, akik magukban, a világban vagy másban bíztak. A hívő emberek nem a tetteikkel tapodnak mások felett, és nem kegyetlenkednek mások fölött, hanem nemes egyszerűséggel Isten a hitük győzelmének felragyogásával alázza meg őket. A mi hitünk az, ami a képmutatókat és a gonosz embereket legyőzi. Ahogyan a zsidókhoz írt levélben is olvassuk, amikor Noé építette a bárkát, az a bárka az ítéletére volt minden embernek. Mert az a bárka hirdette az ítélet napját, és hirdette azt, hogy van menekülési mód, és senki nem törődött vele. Nem Noénak kellett másokat megaláznia, gúnyolodni rajtuk, hogy óti hitetlenek. Nemes egyszerűséggel Isten az ő hite által adott neki győzelmet. Így lehetséges az, hogy Jézus Krisztus eljövetelekor valóban történt ítélettétel a gonoszok felett. A negyedik vers pedig arról beszél, amiről már részben már volt szó, hogy Krisztus eljöveteléig a hívők számára Isten az írott igét adta. Amikor Isten azt mondja, hogy emlékezzetek meg Mózesnek az én szolgámnak törvényéről, akkor az írott igét ajánlja nekünk. Mert nagyon jól tudja, hogy ezek után nem lesz prófétai szó. Hosszú ideig. És Isten az igét adja nekünk hívőknek. Arra, hogy azon keresztül megszólítson bennünket, azon keresztül vezessen minket, bátorítson, erősítsen, gyógyítson, és ha kell, megfedjen. Ezért nagyon fontos annak megőrzése és tanulmányozása. Ezért hangsúlyozza ki az utolsó szavak között is Malakiás, hogy emlékezzetek meg erről. Mert Isten ezen keresztül munkálkodik a mi életünkben. Végül pedig lássuk meg, hogy Krisztus eljövetelekor mint teremtett Isten olyan testvéri közösséget, amelyről itt Malakiás beszélt. Azt mondja Malakiás, hogy az atyák szívét a fiakhoz, a fiak szívét pedig az atyákhoz fordítja. Nagyon jól tudjuk, hogy ez nem ember műve. Az ember másik ember szívét nem tudja megváltoztatni. Isten viszont igen. Az isteni lélek, az Isten lelke munkálkodik akkor, amikor a testvéri közösség megteremtődik. Isten maga az, aki testvérévé tett minket egymásnak. Azt nem kell nekünk megteremteni, az nem a mi munkánkon múlik. Amikor megtértünk, Isten adott nekünk testvéreket. És ez már kész tény, ezeket a kapcsolatokat nem kell megteremteni. Nekünk ezeket felfedeznünk kell. Felfedezni és megélnünk, és gyakorolnunk. És hogy Jézus Krisztus eljövetelében az akkor halottnak tűnő egyházban ez valóban megtörtént, mi sem mutatja jobban, mint a korai egyház állapota, amikor a testvérek, testvéri közösségben, a hétköznapokban, nem csak a gyülekezetben együtt éltek, és mi sem mutatja jobban, mint annak a 12 embernek az élete és közössége, akiket kiválasztott Jézus Krisztus. Egy vámszedő, hazaáruló, a szegény, adoktól nyögő halászokkal együtt, a tanulott ember, aki tud görögül, a tanulatlan emberekkel, a gazdag a szegénnyel, és még sorolhatnánk, mint alkotott egy testvéri közösséget az apostolok körében. Ez a 12 ember Jézus Krisztus nélkül találkozik, én úgy gondolom, hogy inkább egymásnak estek volna. De Jézus Krisztussal, amikor találkoztak, akkor mindennél fontosabb volt, hogy vele együtt maradjanak, és ő rajta keresztül egymással. És ez a 12 ember testvéri közösséget alkotott. Ő az, aki az atyák szívét a fiakhoz, és a fiak szívét az atyákhoz fordítja. Krisztus első eljövetelekor így teljesedett be, tehát ez a profécia, amelyet Malakiás itt hoz elénk, így lett valósággá az, hogy megjelent az Úr napja, megjelent Krisztus. Mi, akik visszavárjuk őt, szintén kérhetjük, hogy lelke által vigye véghez ezeket a munkákat, amelyet az első eljövetelekor megtett, és ha az ő eljövetele ennyire reményteljes volt a hívők számára, ilyen reményt adott nekik, hogy Isten ezzel akarta megerősíteni utoljára őket, amikor lezárta az Ószövetséget, akkor mennyivel inkább kellene bennünket erősíteni, amikor már a kezünkben van a teljes írás, amikor Jézus Krisztus és az Új Szövetségen keresztül az ő apostolai világosan megmagyarázzák Isten akaratát nekünk. Mennyire bátorítson és erősítsen minket Urunk ígérete, ami így hangzik, és amivel így zárul a Szentírás, bizony hamar eljövök. Nekünk is ezt az ígéretet és reményt adja. Nem csak az Ószövetség záródik le ezzel, hanem a teljes írás is. Várjuk hűséggel, testvéreim, és reménységgel mi megváltó Urunkat. Ahogyan beteljesedett az ígéret, amit Malakiás által adott az Úr Krisztus eljövetelekor, úgy fog minden olyan ígéret beteljesedni, amelyet a végítélet napján adott nekünk az Úr. Várjuk őt, és bízunk benne. Csendesedjünk el, és imádkozzunk. Dicsőítünk és magasztalunk téged, megváltó Jézus Krisztusunk, hogy valóban te olyan vagy számunkra, mint a felkelő nap, aki világosságot hozol a mi szívünkbe, gondolatainkat megújítod, és ahelyett, hogy állandó étköznapi gondjaink körül járkálnánk, segítesz, Urunk, az odafelvalókkal törődnünk. Köszönjük, Urunk, hogy ugyanakkor nem arra tanítasz bennünket, és nem oda vezetsz minket, hogy kivonuljunk a világból, hanem visszaküldesz, hogy mi magunk is fénylünk és világosságot, a tiédet szerte szórjuk. Kérünk, Urunk, segíts rád mutatnunk életünkkel, hitünkkel, és add, hogy elsősorban szeretteink számára ne ítélet legyen, ami rajtunk keresztül felragyogó kegyelem, hanem valóban új életnek forrása. Kérünk tégedet, aki magad vagy a világosság, és aki te képes vagy a szíveket megváltoztatni, hoz világosságot népünk közé, szeretteink közé. És kérünk, hadd dicsőítsünk tégedet ezért a csodálatos munkádért, amelyet már elvégeztél, amely felragyogott ott az evangéliumokban, akkoriban 2000 évvel ezelőtt. És kérjük, hogy lelked munkája bennünk, hogy mi magunk is hadd reménykedjünk a te eljöveteledben, hadd bízunk abban a napban, amelyet megígértél, hogy be fog következni, mert te szerzed azt. Hadd legyél te magunk a mi reménységünk. Segíts, Urunk, a gondokkal, terhekkel, sok más egyébben megterhelt lelkünket hozzád vinni, és segíts, Urunk, abban, hogy Te ragyog fel nekünk, úgy, hogy mindenen keresztül, még a gondok közepette is, ha dörvendezhessünk Te benned, mint az ugráló juhok. Kérünk ezért az örömért, bizalomért, lelked által munkáld mi bennünk. És mindez pedig nem a magunk javára kérjük, hanem azért, hogy felragyogjon a Te neved, hogy sokan féljék azt a hatalmas nevet, amely előtt minden térd meghajol majd. Kérünk, Urunk, hogy munkálkodj a Te dicsőségedre továbbra is közöttünk. Áld meg, Urunk, testvéreinket, akik a hétvégére elutaznak, vigyázz rájuk, és adj nekünk örömteli találkozást vasárnap. És kérünk, Urunk, a minden igei alkalomért, azokért is, akik most csendes hétvégén vannak, ajándékozz meg őket Te magaddal, és kérünk azért, hogy a Te elhangzó igéd munkálja bennünk az engedelmességet, és kérünk azért, hogy mindez alázattal, szelidden és örömmel menjen végbe mi bennünk. Kérünk, munkálkodj továbbra is, és vezess bennünket, őriző pásztorunk. Amen. A mi Úrunk itt tanított minket imádkozni. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved. Jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mi mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert Téd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Az Úr legyen és maradjon gyülekezetünk őriző pásztora. Záró énekül a 301. számú éneket énekeljük. Ez eredetileg egy adventi ének, amint azt a testvérek is láthatják a feliratnál, viszont mégis tartalmára nézve mondhatni, hogy időtlen, nem csak arra a 4 hétre szól, hanem az év minden napjára, ezért énekeljük mind a 8 versét. Fogadjuk az Úr áldását. Kelj fel, világosodjál, mert eljött világosságot, és az Úr dicsősége rajtad feltámadt. Mert ímé, sötétség borítja a földet, és éjszaka a népeket, de rajtad feltámad az Úr, és dicsősége rajtad megláttatik. Amen. Isten velünk, áldás, békesség.